Elise Wilk Eltűntek című drámája az erdélyi szászok tragédiáját mutatja be, de rajtuk keresztül a svábok emigrációját és mindazokét, akik elhagyják vagy elhagyni kényszerülnek otthonukat ebben a kelet-európai térségben. A produkció a Kultúra Közi Párbeszéd a Kortárs Dráma tükrében címet viselő projekt keretében jött létre Marosvásárhelyen a Jorik Stúdió kezdeményezésében. Ahogy az elnevezés is mutatja, aktuális a több nemzetűségre reflektáló problémákat elemző darabok révén mutat be ezúttal is a művészet egy olyan szeletet az életből, amely mind a mai napig meghatározza a szászok életét. A projekt következő produkciója egy olyan dráma lesz, amely szintén az elvándorlást helyezi a középpontba, a Berlinben élő Kincses Réka révén. Erre azonban még egy kicsit várnunk kell. Elise Wilk Eltűntek című írását Sebestyén Abba vitte színre a Jorik stúdióban, a hagyományhoz híven, zömében fiatal művészekkel. Meghívott vendégként a Párizsban élő Szilágyi Enikő is szerepelt a produkcióban, aki 3 évtized után tért vissza Marosvásárhelyre. Ő alakítja azt a Katit, aki az erdélyi szásság szempontjából 3 fontos időszakban viszi végig történetüket. A II. Világháború után, a 80-as, majd a 2000-es években. A darab szereplőinek mindegyiket több karakter bőrébe bújik, különböző emberekébe, akik mindannyian valamilyen dráma hordozói. Ők egyesítik mindazt, ami a szászokkal történt. A szibériai táborok nyomorúságát, az itthon maradottak szenvedését, a hazajövő, majd elmenő, eltűnők tragédiáját. És a mostani fiatalok énkeresését is. Több mint 1/2 évszázad elevenedik meg 1 órában a színpadon, elsősorban a szöveg, a párbeszédek révén. Minimális játékkal, színpadképpel, de annál kifejezőbb látvánnyal, szöveggel és zenével, illetve mindezek együttes hatásával. Elise Wilk brassói szász származású szerző, aki saját életéből a család, a rokonok és az ismerősök történeteit felhasználva írta meg az eltűnteket. Oral History-t olvasott, elkészítette saját beszélgetéseit, visszament az időben, élettörténeteket boncolgatott ott, ahol nehezen beszélnek az orosz fogság mindennapjairól. Ezek a történetek jelennek meg a dráma szereplőiben, mindegyik többszörösen összetett élettörténet. A 40-es évek közepétől a 2000-es évekig, Románia uniós csatlakozásáig követhetjük nyomon családok, generációk, egy nép tragédiáját. Elnyomásukat, eladatásukat, családok, barátságok szétszakadását, kényszerházasságokat, megmeneküléseket, életre szóló szenvedéseket. Sebestyén Abba rendezővel beszélgetünk, aki a színpadra alkalmazáson kívül játszik is a darabban. Kultúra Közi Párbeszéd a Kortárs Dráma tükrében, és azt hiszem ez nagyon-nagyon jól kifejezi azt, amit csináltok, hiszen ez esetben például nagyon kortárs módon kell azt hiszem tálalni egy olyan kérdést, amely hát a múlté már talán, de aztán majd beszélünk arról, hogy teljesen a múlté-e, vagy még belenyúlik a jelenünkbe, és érinte bennünket, hiszen a szászoknak a távozásáról van szó tulajdonképpen Romániából, és ez kell valahogyan megközelíteni. Amikor te megláttad Elise Wilknek a drámáját, hogyan gondolkodtál róla első látásra?
Egyrészt, hogy a jelenből közelítettük meg, vagy ez volt a szándékom, hogy jelenből nézzük meg, vizsgáljuk meg önmagunkat és történelmünket. Ez esetben konkrétan a szászok deportálását, eltűnését, de mikor a szászok eltűnéséről beszélünk, a deportálásáról és tömeges kivándorlásáról, akkor természetesen az erdélyi magyarság kivándorlásáról is beszélünk, tehát ez nem titkolt szándék volt. A darab megírásra én kértem fel Elize Vilket, és ugyanek a társ darabja a projekten belül, Kincses Rékának a Húzzatok haza, vagy Karácsonyozzatok velünk című darabja lesz. Tehát két női szerzőt kértem fel, appellálva a női érzékenységükre és különleges női látásmódjukra, hogy teljesen személyesen közelítsék meg ezt a témát. Amikor elolvastam az Elize darabját, hát persze, hát nagy kívást jelentett, hiszen darabfele monológokkal van tele. Hogy lehet úgy megszólítani ezeket a monológokat, és izgalmassá tenni ezeket a személyes jelenléteket, hogy ütős legyen, hogy fel tudja tartani folyamatosan a figyelmet. Majdnem minden szereplő monologizál, a férfi szereplők is ezeket váltják fel, kis, rövid, kis realista prózai jelenetek. Na most már az is kihívás volt, hogy ez a kis realista prózai jeleneteket, hogy emelem ki a kis realista mi voltukból, és emel egy másfajta dimenzióba, elemeltebbé, örökérvényűbbé tenni. Na hát itt volt nagy segítségemre maga a díszlet, az alkotótársakkal való munka, Sós Beáta frissen végzett díszlettervezős hallgató, aki elmezeket is elkészítette, tervezte, és utolsó sorban Cári Tibor régi és állandó alkotótársam, ugye a zenével. Konkrét dolgokat kértem, hogy képzelem el, és tudtam, mikor egy pár konkrét dolgot elmondok, ő még hozzáteszi az övét, és jön még ötlettel. Tehát, hogy például a zeneisége milyen szinten legyen jelen benne. Kirogattunk fontos témákat, Elizevel is nagyon sokat beszélgettünk, hogy mik a fontosak ebben a darabban. Maguk az eltűnések, az embereknek az eltűnése, tehát hogy lehet ezt vizuálisan is megfogalmazni. Ebben a zene hol segíthet? Túl azon, hogy ez prózában, szóban kimondatik, megtörténik. Hogy tudja ezt a díszlet segíteni, hogy tudja a zenet segíteni. A harangoknak az eltűnéseket követő és kísérő folyamatos harangozás ugyanabban a kisvárosban, ahol ez történik. Az is nagyon erős motívum. Ezt kell zeneileg megfogni, és így jöttek a zenés bimbamok, ugye ezzel is végződik az előadás egy közös kórussal, ahogy szólnak a harangok. Ez volt a kívás, hogy lehet ezt rendezőileg is nagyon egyszerűen, de ugyanakkor kortárs módon izgalmasan megfogni, elemelni a realista szintről, mából fogalmazva beszélni a múlt szörnyűségeiről.
A zöme az előadóknak, a színészeknek az fiatal természetesen. Velük ezt valahogyan nem is tudom átitatni, vagy átvinni rajtuk, hogy mi is történhet. Tehát én azon gondolkoztam, miközben néztem, hogy bánsági lévén ez nekem is téma volt akkoriban gyerekkoromban. De vajon ők tudják-e, hogy miről beszélünk, hogy megvásárolták a szászokat? Vajon ők mennyire érezték át? Ezt hogyan próbáltad valahogy rávezetni őket?
Egyrészt én nagyon sokat beszélgettünk, visszatérve a szereposztásra, tehát nagyon nehezen született meg a szereposztás, mint minden szereposztásom nagyon nehezen születik meg. Aztán pláne egy független színház vezetőinek és rendezőinek hatszorosan nehéz, hiszen nem rendelkezik egy társulattal. Olyan embereket kell felkérjen, akik éppen szabadok. Nagy a merítés, de ugyanakkor, hogy nagy a merítés, ez is nehézségeket okoz. Így jutottam el ezen hat szereplőhöz. Kettőben már biztos voltam az elején. Vajko Edina meg a Szabó János Szilárddal már régóta beszéltük, hogy lesz egy projekt, amin dolgozni fognak. Na de hát, hogy egyrészt a szereposztás is nehéz volt. De hogy fiatalok lettek, én nagyon örülök. Ez másfajta szereposztásban is meg lehetett volna csinálni. De valahogy így alakult. Valahogy a szükség is megerősített ebben, és utána a koncepciót is alakítottam. Egyetlen egy idősebb személy van. A három történelmi kort, ugye három részből áll a darab. Ugye 40-es évek, 44-es, 89-es évek a forradalom, és a 2007-es évek, 2000-es évek, amikor Románia csatlakozik az Európai Unióhoz. És egyetlen egy szereplő visz végig ezt a három kort, az a Kati személye. Ugye 44-ben még 21 éves, 20-valahány éves, 89-ben 60-valahány éves, és 2007-ben közel 90, és ezt Szilágyi Enikő kértem fel erre a szerepre, és kiderült, hogy teli találat lett a dolog. Nagyon szervesen és gyönyörűen épült be ebbe a fiatal csapatba. Igen, azt is mondhatjuk, hogy a csapat is három generációs, hiszen vannak a 20 éves, frissen végzett, illetve még egyetemista diákok, jó magam, aki játszom is az előadásban, először ilyen életemben játszom saját rendezésben. Én már a 40-es éveimet taposom, és Enika a két teljesen más generáció. Izgalmas volt ez a munka, ahogy a fiatalok, ugye a kérdés arra szólt, hogy épültek be ebbe a történetbe. Enikő rengeteget mesélt, és én is nagyon sokat meséltem erről. Persze Enikőnek még több élménye volt, hiszen a családját is érintette, de az én családomat is érintette ez a fajta deportálás. A nagyapámat földvári táborba vitték el, háromszor próbált megszökni, harmadikra valahogy sikerült, de közben agyonverték, aztán néhány falubeliével több napon át gyalogolt és bújdosott hazafele, és lát, de itt vagyunk. Tehát mindenkit valamilyen szinten érintett. Ugye a szászok történetéről beszélünk, de hát mélyen benne vagyunk mi is. És ezek a fajta személyes beszélgetések hozzájárultak, hogy azok a monológokat, amiket elmondanak az előadásban, és azok a jelenetek valóban személyesek, mélyek legyenek. Gyakorta felteszik az emberek a kérdést, hogy végülis mi a tehetség, vagy miből is áll össze egy szerep, vagy hogy hát fantázia. Egyrészt az alapos dokumentáltság, a többi fantázia, hogy az ember beleképzeli magát abba a helyzetbe, amiben. És kellőként dokumentálja a témát, akkor úgy gondolom, ez nagyon-nagyon mélyen meg lehet valósítani. És nyilván, hogy az aprólékos munka, tehát minden egyes gesztus, minden egyes hangsúlyon nagyon-nagyon sokat szöszöltünk, legalábbis én rendezőként így dolgozom, és színészként is magammal szemben próbálom követni ezt a fajta harakiri munkát. Ugye egy ilyen kis térben is, amiben dolgozunk, egy kis ujjnak a felemelésének nagyon erős gesztus értéke van. Egy hangsúly, ugye centiméterre vagyunk a nézőtől, hiszen a Jori stúdióban, de most Gyergyóban is ahol játszottuk, tehát az első nézőtőlünk fél méterre van, tehát nagyon-nagyon közel, nagyon intim, tehát nincs helye hazugságnak, nincs helye álságosságnak, úgyhogy ez mind-mind aprólékos kis munka, és hát tényleg számomra sikerélmény, hogy ezek a nagyon fiatal és nyitott, tehetséges gyerekek valóban meg tudták szólaltatni ezt a történetet együtt Enikővel, és nyilván, hogy az egész csapat együttesen.
Viszont ez a kis tér szerintem nagyon-nagyon alkalmas volt arra, hogy felerősítse ezt a játékmódot, amely tényleg a gesztusokon, nem a nagy színpadias mozdulatokon alapul, és hát a szövegen, meg ahogyan mondják, és amit mondanak. Viszont nagyon sok volt a váltás, és mindenki több karakternek a bőrébe is bele kellett, hogy bújjon. Könnyedén vették ezeket az akadályokat?
Játék. Abból indultunk abba a premisszába, hogy minden játék, és még a legnagyobb tragédiát és drámát is lelki és szellemi nyitottsággal lehet csak megszólaltani, és a játék szellemében. És hogyha az ember nem frusztrál rá, nem görcsöl rá arra, hogy ja is, de nem most akkor a dolgokat kell kimondani, hanem egyszerűen játék és az alapos, folyamatosan az alapos munka egyszer csak kitermeni azt az igaz mondatot, azt a természetes igaz gesztust. Mi is elég te távolról indultunk. Voltak olyan jelenetek, amiket egyszer kibontottunk nagyon kis realista kulcsban, és utána kisöpörtünk minden kelléket, és áthangoltam egyfajta eltartottabb, kifele játszós, nagyon meg kell nevezni, akár egy brechties stílus fele emeltük el az előadásmódot, és ezt is nagyon rugalmasan vették, és valahogy természetes lett, nem tudom, olyan jó csapat hangulat alakult ki már az elején, én így szeretek dolgozni, hogy jó hangulatot szeretett teremteni, hogy mindenki jól érezze magát abban a közegben, amiben van, hogy merjen megnyílni probléma nélkül, hiszen nyitott lélek, nyitott szellem gyönyörűségeket tud termelni. És ahogy mesélték, egyszer csak megszületett. És nagyon jó volt érezni azt már a főpróbán, hogy fú, valami tényleg valami olyan született, amire odafigyelnek. És érdekes, hogy nagyon széles generációt szippant be az előadás. Kihívás volt számunkra, hogy tudtuk, hogy azok, akik ezt megélték, tehát az idősebbek ezt biztos, hogy csírni fognak persze vicc előtt, na és akkor most itt csírnak, és akkor most itt nem könnyeznek, de hogy egy közép is, egy fiatal, nagyon fiatal zsenge, 17-16 generációt ez meg tud szólítani, azt reméltük, de a visszajelzések olyanok, hogy nagyon, és utána rákérdeznek. Most az utolsó előadás után tartottunk egy közösség találkozót is, és tényleg nagyon sokan ott maradtak, nagyon sokan felszólaltak és köszönték az előadást, és hogy mindenkinek a családjában volt turva, hogy tényleg mindenkinek valahogy volt egy közeli hozzátartozója, akinek valami szinten közel volt ez ilyenfajta meghurcoltatáshoz. Tehát amikor bejöttek az oroszok, arra mindenkinek a családjában van ilyen sztori.
És te hogy élted meg a premieredet, hogy itt is, ott is kellett legyél, rá is kellett látnod, belülről is kellett látnod, és sokszor egyszerre két szemmel, vagy négy szemmel kellett nézned?
Több szemmel. El kell mondjam, hogy kegyetlen volt egy skizofrén állapot, de egy idő után nagyon kezdtem élvezni a dolgot. Biztos prózai jelenetekben van, hogy beültem a jelenet, és mondtam, most muszáj kimenjek, most muszáj kiálljak. Megkértem az asszisztens, most ülj oda be, ne szóljál semmit, nem mondj semmit, csak lássam, hogy működik, tehát vizuálisan is, hogy épül föl közben. Ugye a fényeket is, ahogy ráállítottuk, de egyáltalán, hogy működik nélkülem, képileg is, és mondjuk tartalmában is, hogy az a szöveget azért Súgó időnként beolvasta, ahol olyan jelenet volt, muszáj volt látnom kívülről, de csináltunk olyant is, hogy felvettünk egy kis részletet is. Utólag visszanéztem, de ez kevésbé volt, nem olyan élő. Akkor szerintem kiléptem, és mindjárt tudtam reagálni arra, ami a kollégával történik. Ami velem történik, az arra kevésbé tudtam reagálni, hiszen magamat nem láttam kívülről. Volt, amikor éreztem magam, na jó, ez most nagyon rossz, azok most gyertek, kezdjük újra, még érzem, hogy nem vagyok a helyemen, nincs rendben, és próbáljuk meg máshonnan megközelíteni. És persze egymásnak elmondtuk, tehát azért ugye Tiborral, akivel nagyon sokat dolgoztunk már együtt, koncertet csináltunk együtt, ő is nekem nagyon személyesen visszajelzett dolgokat, hogy hol, mire vigyázzak, nagyon jól ismer. Elize Vilk, akivel ugye már két szövegét színpadra vittem, és nagyon közeli, nagyon jó szakmai viszonyban vagyunk vele, és nagyon sokat beszéltünk Enikővel. Jó kis csapatmunka alakult ki, és ezek a kis apróságok, visszajelzéseket engem is segítettek, mint színész, hogy a helyemre kerüljek, és ugye hát egy előadásnak soha nincs vége, tehát egy előadás, mint alkotása, mint fejlődése nem ér véget, próbáljuk pofozgatni tovább és tovább, hogy még ütőképesebb, erőteljesebb, egyszerűségében nagyszerű legyen.
Műsorunkban a felcsendülő zenék Cári Tibor szerzeményei, aki nem első ízben dolgozik együtt Sebestyén Abával. Elize Vilk fiatal újságíró, drámaíró, aki a legmélyebbről ásta elő a szászok tragédiáját, elvándorlását, eltűnését. Ő maga itt maradt, Brassóban él, de a kérdést ő is sokszor felteszi, hogy mi lett volna, ha elmegy. Vele beszélgetünk.
Sunt poveștile tuturor.
12 ember története szerepel a drámában, de 6 színész játssza el őket. A szászok teljes tragédiája benne van, azoké is, akik eltűntek, meghaltak, és azoké is, akik itt maradtak és próbálták megszokni az eltűntek hiányát.
Milyen dokumentáció volt szükséges a darab megírásához?
Igen, elsősorban az 1945-ös rész megírásához kellett dokumentálódnom, mert ahhoz nem volt elegendő történetem. Ugyanis újságíróként interjúkat készítettem a szibériai koncentrációs táborok túlélőivel. Abból az időszakból kevés beszélgetésem volt. A családokban szinte sehol nem beszélnek ezekről a dolgokról, mert visszaemlékezvén újra átélik azokat a borzalmakat, amelyek túlságosan is fájdalmasak számukra. Orálhisztori könyveket olvastam, ahol összegyűjtötték a deportáltak által elmesélt történeteket.
Hogyan építette fel a drámát, hogy ne is legyen túlságosan zsúfolt a történet, de mégis lám, lépésről lépésre követni tudjuk ennek a népnek a tragédiáját?
Három részből építettem fel, és azokat az időszakokat választottam, amelyek létfontosságúak voltak távozásuk szempontjából. Tehát a 80-as éveket, amikor nagyon sokan mentek el, de természetesen a nagy exódus 1990 után volt. A 40-es évek pedig megelőzik mindezt, akkor döntötték el, hogy el fognak menni innen.
Saját történetek is vannak a drámában, vagy családi történetek? Mert a szereplőknek a zöme nagyon összetett.
Persze, saját tapasztalat is van itt. Amikor az első felolvasást hallgattam, rájöttem, hogy sokkal többet csempésztem be saját életemből, mint ahogy gondoltam volna. Ezeket be is karikáztam. Azt hiszem, vagy 70%-át teszik ki. Természetesen sok a fikció, de mindegyik szereplőben van valami olyan emberekből, akiket ismerek. Azt már az elején tudtam, hogy 6 személyre kell megírnom a történetet, úgyhogy készítettem egy vázat, és úgy építettem fel őket, hogy mindegyikről tudtam, hogy kicsoda.
A dialógusok, amelyekre épül a darab, akár csak a végső színpadkép, minimalista. Legalábbis ezt sugallja az előadás. Hogyan építette fel ezeket? Hogyan egyensúlyozott?
Nem tudom, egyszerűen azt éreztem, hogy így kell megírnom, hogy ne közöljek túl sokat. Írás közben nem is színpadon látom a darabot, hanem inkább filmen, és a meglepetés akkor jön, amikor élőben is ott a történet a színpadon. Ilyenkor mindig adódnak újabb és újabb értelmezési lehetőségek. Ez a legszebb az egészben.
Számomra a történet végében rejlik a nagy tragédia, hogy vajon boldogok-e azok, akik elmentek? Hát azok, akik itt maradtak.
Azt hiszem, senki sem boldog. Akik itt maradtak, úgy érzik, jól döntöttek, de nagyon sokszor felteszem például én is a kérdést magamnak, hogy mi lett volna, ha elmegyek. Számomra az első veszteség 10 éves koromban következett be, azután elment a legjobb barátnőm is, Kanadába. És akkor úgy éreztem, ez olyan, mintha meghalt volna. Nagyon sokat szenvedtem. A képeslap története is igaz. A barátnőmmel 25 év után találkoztunk ismét New Yorkban. Egy ideig leveleztünk, aztán a Facebookon megtaláltuk egymást, de személyesen csak sokára találkoztunk. Ő sokszor teszi fel magának a kérdést, hogy vajon mi lett volna vele, ha itt marad az országban. Meg van győződve róla, hogy egészen más ember lenne.
Megkérdezhetem, hogy az ön családjában téma volt-e a menni vagy maradni kérdése?
Igen, egyedül az apám maradt itt az országban. A rokonság mind elment.
És boldogok ott?
Egyesek igen, integrálódtak is, de azt hiszem csak a második generáció után illeszkedsz be. Mindenkinek megvannak a saját megbánásai.
És fericiți?
Cred că unii, da, s-au integrat foarte bine, dar cred că abia după a doua generație încep să te integrezi. Probabil toți au regretele lor.
Szilágyi Enikő a lehető legnagyobb örömmel fogadta el Sebestyén Aba meghívását, hogy szerepeljen az Eltűntekben. Ahányszor csak műsorra tűzik a produkciót, ide utazik. Párizsból, Belgiumból, ahol most él és dolgozik. Egykori hazájába. Hisz a 80-as évek végén hagyta el az országot, fantasztikus pályakezdése után. Marosvásárhelyen 30 éve nem játszott színpadon. Ez is kihívás volt számára, és az is, hogy 3 különböző korban kellett eljátszania egy nőt, Katit. Szilágyi Enikő remek játéka a 30-as, a 60-as és a 80-as nőbőrében az átváltozások mintapéldája. Neki a fiatalokkal is izgalmas volt együtt dolgoznia, mondta. Gyökerei, mint hallani fogjuk, több helyütt is megerősödtek. Szilágyi Enikővel hosszabban beszélgettünk az előadás után, most a szerepére vonatkozó részletet halljuk a beszélgetésből.
Érdekes módon, hogy a darab elolvasása után nem jutott eszembe az én sorsom. Olyan szinten ragadott magával a szászoknak a deportálás története, az eladásuk, mert ugye tudjuk, hogy őket pénzért adták el Németországnak, az ellehetetlenült állapotuk, tehát olyan szinten ragadott magával az ők történetük, hogy én teljesen megszüntettem magamban azt az érzetet, amit én abban az időben átéltem, amikor elmentem. De így utólag most, hogy kérded, nagyon nehéz volt. A gyökerek elszakadnak, persze, hogy elszakadnak, mert abban a pillanatban, amikor egy fát átültetsz, elszakadnak, de maradnak gyökerek. Tehát nem szűnnek meg a gyökerek, soha nem szűnnek meg. Halálunkkal sem, mert valamit hagyunk magunk után, de az elszakadt vérző gyökereket ápolni kell, újra kell ültetni őket, hogyha más talajban is, mert ugye más talajba ültettem, nyugat-európai talajba, de ettől én nem szüntem meg magyarnak lenni, és soha nem fogok megszűnni magyarnak lenni. Magyar a nevem, magyar az anyanyelvem, és bárhova megyek, én úgy érzem, hogy a magyarokat képviselem, mert magyar vagyok. Hála Istennek ezzel nekem soha nem volt gondom a magyarságommal, sem Belgiumban, sem Franciaországban, sem a többi országban, ahol dolgoztam és fölléptem. Sőt, nagyon is egzotikusnak és érdekesnek tartják az akcentusomat, és nagyon szeret a közönség, és csodálatosan kiszolgált a szakma az alatt a 17 év alatt, amióta már nem Magyarországon élek. Na, tehát visszatérve a darabhoz. Ez a csodálatos darab egy nagyon fiatal szerzőnőnek a tollából született 37 éves Elize Wilk, és olyan érettséggel, olyan mélységgel, olyan kifinomultan ábrázolja a szereplőket, a karaktereket, a történeteket. Tele van humorral, tele van poézissel, tele vannak a szövegei drámai pillanatokkal, nagyon sok humorral, ami mindig oldja ezeket a feszültségeket. És hogy ezt fiatalok szájába adta ezt a szöveget, Sebestyén Aba, aki maga is egy fiatal generációhoz tartozó rendező és színész, ettől szerintem még erősebb, mert ezek a gyerekek egyáltalán nem ismeri történelmünknek ezt a fekete pontját.
Játék közben sem érezted pont ezért magabiztosabban magad, de mikor már ott vagy benne azokban a szerepekben?
Erre nem lehet építeni. Van az embernek tapasztalata, pontosan úgy, hogy szakmailag, ugye 45 éve vagyok a szakmában, mindig hangoztatom, hogy fehér lappal indulok. Tehát ezt újra kell építeni magadban, ezt a világot, újra kell építeni a szerepet, a figurának a pszichológiáját, ami ugye nem volt könnyű, mert három korban jelenek meg. 70 évesen, 25 évesen és 90 évesen egy érdekes karakter, figura is, Kati, és ugye három kor. Nem abból építkeztem, hogy én emigráltam. Az benned van. Például, hogyha egy elvált nő szerepét játszod, az benned van, amik megtörténtek. Nyilván, hogy segít, de nem arra gondolva, vagy megélt pillanatokat felelevenítve állsz hozzá a munkához, vagy dolgozol. Egészen biztos, hogy nem. Nyilván a tapasztalat bennünk van, amit megéltünk, azt valamilyen szinten felhasználjuk. Attól függetlenül, hogy arra rá gondolnánk.
A felkérés az hogyan érkezett, és kellett-e gondolkodnod rajta, hogy vállaljad el, hiszen kihívás az is, gondolom, hogy itthon játszani, az is, amilyen a szerep, három különböző korú nőt megjeleníteni, így kell váltani.
Sebestyén Aba fülhívott telefonon, és elmondta a szándékát, ami nagyon megtisztelt, mert valóban 30 éve mentem el, dupla jubileum, 30 éve mentem el, és 45 éve vagyok a pályán, tehát 74-be kerültem be a főiskolára, és 89-be emigráltam. És arra kértem elsősorban, hogy küldje el nekem a darabot, hát ez az első lépés. Elküldte románul, mert eredetiben románul írta Elize Wilk. Nagyon tetszett a darab, és megkértem, hogy akkor a magyar fordítást is szívesen elolvasnám, és azt hiszem, a darab elolvasása után rögtön felhívtam, és azt mondtam, hogy igen, igen. Mert valóban, ahogy mondtad, kihívás a szerep, és hogy újra itthon lenni, és újra társulatban dolgozni, tehát csapatmunka, amiben nem volt részem 14 éve. Hát persze, hogy hiányzik a színház. Hát az életelemem volt, mai napig az, színpad van, hála Istennek színpad van, az nem szűnt meg soha, legalábbis eddig, mindig csodálatos színházakban lépek föl, de most már koncertezek, tehát megzenistett versek és francia sanzonok, meg magyar fordításban lévő József Attila, Ady Endre verseket adok elő megzenistett változatban. Tehát színpad van, csak mondom, társulat és színház nem volt, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Legnagyobb ajándék, amit kaphattam. Tehát én erre nem számítottam, hogy őszinte legyek. Kolozsváriak hívtak. Kolozsváron dolgoztam 2002-től 2005-ig. Majdnem 3 évig a Viski András Júlia monodrámáját adtam elő Tompa Gábor rendezésében. Akkor még Budapesten voltam színész, a Tália Színház, a Kolozsvári Magyar Színháznak a koprodukciója volt, és a Samuel Beckett játék című darabot, amit szintén Tália és Kolozsvár Tompa Gabi rendezésében sikerült megvalósítani. De Marosvásárhelyen nem voltam. És mégiscsak itt kezdtem. Itt kezdtem a pályát, ugye a főiskolát, ide voltam kihelyezve. Bár Kolozsváron is volt egy gyönyörű évadom, a Szerelemeső Zsigmond István regényéből készült darab, amit aztán sajnos itt hagytam, megcsaltam őket, és én nem jöttem vissza erre az előadásra. 89-ben.
Most ingázás következik ismét Marosvásárhelyre. Hogy fogod megélni vajon? Ez most csak a kezdet, tehát ma este van a második előadás, tehát visszazökkensz majd egy picit abban a ritmusba vajon, ami volt, mert közben majd ott is teljesítened kell, itt is teljesítened kell.
Ez nem gond. Ebben már annyira benne vagyok, ez egyáltalán nem gond. Ez a váltás, ez számomra, ez a mi szakmánkban természetes, hogy mit tudom, egyik este eljátszod Pollit a Koldus operából, és másnap Schiller Stuart Máriáját, ugye ez hozzátartozik a mi színészi képességeinkhez. Erre rááll az agy, rááll az idegrendszer, rááll a test. Persze segíteni kell a memóriát, segíteni kell a testet, ahhoz, hogy ez pillanatok alatt így átállással tudjon működni, az úgy magától nem működik.
Elise Wilk Eltűntek című drámájának színrevitelében egész csapat működött közre. Sebestyén Aba a beszélgetések híve, nem csak alkotótársainak, hanem a közönségnek is kíváncsi a véleményére. Éppen ezért választja projektjeinek témájaként a világ legégetőbb kérdéseit. Elise Wilkkel nem első ízben dolgozik együtt, így a most kézbe kapott forgatókönyv is alig módosult. Ugye megvolt a dráma, megkaptad az alapművet. Mennyire kellett még azt faragnod? Mennyire alakult, hogy igen, hogy működjék a színpadon, és még közben hogyan kellett finomítanod ezeket a dolgokat?
Nem esett szó még Albert Máriáról, aki a szöveget fordította, az előző darabját is, Papírrepülőket is az én kérésemről fordította le, és ahogy megkaptam, továbbítottam neki, az ő szemüvege is nagyon fontos volt a történetben egyrészt. A fordításon is egy picit helyenként itt-ott, ahogy a színpadra került, alakítgattunk, hiszen hogy szól jobban, hogy szól kerekebben egy mondat, néztük a románt. Elise is részt vett a próbákon, őt is kifaggattuk, kikérdeztük, hogy is van itt, mire gondolt, de a szöveg gerincén is alapvetően, tehát nem változtattunk. dramaturgiai szerkezetén sem változtattunk. A végére került be például Katinak egy kis monológia, a Max az elveszített szerelmének Szibériából küldött levél, az a kis levél, amit felolvas, hogy itt milyen hideg van, stb. Azt Enikő javaslatára írta meg Elize Wilk azt a pár mondatot, gyakorlatilag lényeges változtatás az eredetihez képest, ennyi történt.
Ez a rendezési mód nyilván nagyon előnyös volt, hogy ennyire egyszerű a színpadkép is, egyszerűek a jelmezek is, és ezek valahogy kihangsúlyozták az egésznek a tragikumát is, az ártatlanságát is, és minden egyebet. Mennyire tudtad te már az elején, hogy ilyen lecsupaszítottabb módon szeretnéd megrendezni, mert tulajdonképpen az hangsúlyoz nagyon.
Nem tudtam az elején pontosan, hogy ennyire nincs onnan tudja az ember. És jó, hogy így történt. Az biztos, hogy Sós Beátával való beszélgetések alatt ez szóba került, hogy mindenképp el kell rugaszkodni valamilyen szinten, a reális a szürreál között kell elhelyezkedni. Tehát ezt a két kulcsot kellene váltakoztatni úgy, hogy érvényesen meg tudjon szólalni. Hiszen ismétlem, ugye monológok direkt a közönségnek szólnak, tehát eleve egy erős Brechti gesztussal él a drámai mű is. Nagyon egyszerű kicsi prózai jelenetek, hogy ezt hogy tudjuk elemelni. Egy vacsorázás van megírva többször, vagy nagyon aprólék, ott tortát esznek meg, nem tudom, karácsonyi vacsora van. Tehát egyszerű kis dolgok. Elindultunk, és kibontottuk a történetet reális kulcsban, és egyszer csak éreztük azt, hogy hát pici dolgot ki kell lenni, és egyszer kisöpörtünk mindent. De maga a vasfüggöny is így jelent meg. Tehát, hogy mondtam, hogy muszáj a tér is kényszerített, egyrészt a Joriknak, a bástyának a szűkített tere, azon belül a két erős oszlop, ugye, ami meghatározza a Jori stúdiónak a belső terét, egy csomó minden szorított, kényszerített is, csomó megszorítás az embert még inkább ösztönzi a kreativitásra. De az biztos, hogy tudtam, akkor egy ajtó marad csak az ajtó, és a többi legyen vasfüggöny. A vasfüggöny, mint olyan nagyon erőteljes, vizuális elemként élt az én álmaimban. Volt egy első ajánlata, még bejárok egy vasszerkezet, egy ketreces vasszerkezet is. Írtam, hogy ránéztem, mondtam, te ez olyan, mint a vasfüggöny. Csináljuk vasfüggöny. Tehát nagyon érdekes, ahogy egyik ötletből alakul a másik ötlet, mert ilyen az alkotói munka, hogy akkor ezt eldobtuk abból az ötletből, de megtartottuk ezt a fajta vasfüggöny szerűséget, és ehhez építettük fel a többit. Ugyanígy maga a jelmezek, tehát hogy nagyon erős a hideg, mint olyan, a téliség, tehát minden jelenet télen, majdnem minden jelenet, tehát nagyon erős a tél, tehát egyrészt, hogy télen viszik Szibériába. Hogy lehet megfogalmazni a telet, mint olyant, és akkor így jutottunk be, mi lenne a fehérben lennének? Ez asszociálódik, csatlakozik egy csomó más fogalom, törékenység, a tisztasága. Örülök, hogy ezek mind belekerültek, mind fogalom, mind jelentés.
Neked még kellett egy kicsit most dokumentálódnod, utána nézned, vagy elegendő volt ez, amit kaptál a műből?
Utána néztem, én is olvastam, de ismétlem, főleg a beszélgetésekből. Tehát Elizével is nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. Egyrészt a rokonságú és a családjával is sokat beszélgetett, és készített egy interjúsorozatot azokkal az elszászokkal, akik ezt megélték. Nagy hányadában személyes és igaz történetekre alapul az egész.
Nyilván a rendezés által bizonyos hangsúlyok talán máshova kerülnek, mert hát a te olvasadódom, és a te rendezésedben ugye láthatjuk az előadást. Erőteljes hangsúlyok vannak bizonyos helyeken. Ez az olvasatkor derült ki már számod, vagy rendezés közben érezted, hogy hova kell helyezned bizonyos ilyen súlyokat?
Bizonyos dolgokat az ember már primál vissza. Nagyon fontos az első benyomás. Általában jegyzeten is szoktam, amikor először elolvasom a darabot. Nagyon fontos. Ott már jönnek ötletek, aminek egy részét az ember megtartja, a többit eldobja. A többi meg ugye a beszélgetések alapján. Az alkotótársakkal való munka, a színészekkel való munka, a próbák alatti megvilágosodások. Ez így kell, hogy erre hogy nem jöttem rá, de ez csak munka közben. Tehát a próba dönt el nagyon-nagyon sok mindent. Nagyon érdekes, csodálatos, nagyszerű mesterség, ez nem tudok eleget hálát adni a Jóistennek, hogy ilyesmire foglalkozhatom. Gyönyörű dolog. Folyamatosan rácsodálkozni az alkotás gyönyörűségére.
hiszem benned is megerősödnek ezáltal dolgok, és arra lennék kíváncsi, hogy ugye erről beszélgettem Enikővel is, erről a gyökerekről, hogy azok maradnak-e, új gyökereket ereszt az ember, elvágódnak bizonyos gyökerek, s ugye az előadás végén én arra jöttem rá, hogy hát ezek valahol hontalanokká váltak talán ezek az emberek. Nem tudom, te hogy láttad ezt a vetületét, hogy itt voltak, elmentek, hazajönnek látogatóba sok Haribóval, meg mindennel. Mi történik velük?
Szomorú tapasztalataim vannak nekem is, hiszen elég sokat jártam külföldre, akár előadásokkal, akár magánúton. Nagyon sokan ugye nagy mellénnyel, nagyon jó, minden rendben van, de azért ott a szomorúság az emberek szemében. Legalábbis nekem nagyon sok ilyen tapasztalatom volt. Ezt mutatja fel az Elize szövege is, hogy nagyon sokan kimentek, és modern rabszolgáként élnek odakint. Tehát ez van. Tehát reggeltől estig dolgoznak, úgy, hogy ezzel leírja, este olyan fáradt egyszerűen, egy gyors kaját megeszik, reggel kezdi újra, de azért nyáron elmegy a Kanári-szigetekre. Na most már kérdés, hogy akkor is vagyunk ezzel a modern rabszolgaság. Igen, és hogy ne beszélni arról, hogy hiányzik az a fajta gyökér, hiányzik az otthon, hiányzik a baráti kör, hiányzik a család. Sajnos ez a fajta mentalitás ide is beköszönt. Hogy ez van, ez bennünket sem kímél ez a fajta kapitalizmus, hogy így mondjam. Igen, fontos volt ezekről is beszélni, ezeket is kimondani, hogy a menni vagy maradni kérdésben ez is ott van.
Mert ugye ezt választottad most témának, és ugye következik majd Kincses Réka, hogy miért ezt választottad, miért erre vagyok kíváncsi ezzel a gyökértelenséggel, vagy gyökérséggel, vagy egyáltalán.
Tehát, hogy az elvándorlás, hogy ez nem szűnt meg. Tehát, hogy sajnos ez még mindig nagyon aktuális dolog, hiszen nagyon sok tehetséges fiatal még mindig elhagyja Erdélyt. És nem csak magyarokról beszélünk, hiszen románoknál még többen mennek el talán. Folyamatosan ez a téma köszön vissza ugye a médiából is. Persze az egy teljesen más dolog, hogy jönnek Afrikából a migránsok. De fontosnak tartom azt megvizsgálni, hogy hogy volt, hogy van velünk, hogy volt velünk, hogy volt a szüleinkkel, hogy volt a rokonsággal, hogy ott a... És most hogy van velünk? Melyik a bölcsebb döntés? A menni vagy a maradás? Mit nyerünk, mit veszítünk? Tehát mérlegre tenni, mérlegelni a dolgokat, és nyilván, hogy senkit nem tudsz elítélni, és nem tudhatod, hogy jól döntöttél-e, hogy itthon maradtál, az sem, hogy mikor elmész, mind a két variáció mellett erős érveket fel tud sorakoztatni az ember. Mert élni kell. Ugye te a darabba is többször ágazni, hát nem volt másra idő, mert élni kellett. Túl kellett élni. Ugye az átkosban volt egy nagyon erős kényszer, nyomta az embereket. Brassóban nőtt el felett ez a fajta nyomás, ez élénken él bennem. Egyrészt, mint kisebbségi, magyar anyanyelvű, aki többségi román közegben nő föl, és szászokat, cigányokat, románokkal együtt. Tehát én egyszerre tanultam meg románul, meg magyarul, mert olyan közegben nőttem fel Brassóban. Egyszer csak tömbházból ott az érdekes szomszéd, akinek volt a érdekes Volkswagenje, egyszer csak eltűntek, nem jöttek. Utána a Johannék is elmentek.
Tudtál ezekből táplálkozni?
Igen, persze. És ez a családban is szó volt, igen, hogy gyakorlatilag persze Brassóban tömegesen 80-as években mentek el az emberek. Meg hogy annak ide nekem is volt ilyen, hogy na most lett volna esélyem, hogy Magyarországon színészként szerződést ajánlottak, hogy elmenni, és tudtam, hogy nem itthon van dolgom. És nagyon jó döntés volt.
Bepillanthatunk a folytatásba, Kincses Réka féle produkcióba, csak egy villanás erejéig?
Nem sokára elkezdődnek a próbák. Lesz egy előbemutató november 15-én, ha mindegy, és sajnos muszáj volt a munkafolyamatot utána igazítani, hiszen ő kinnél, és ő is tanít Berlinben, meg filmet készít, de két éve beszélünk erről a projektről, Elizevel is, meg Rékával is. Réka egy kicsit később lett meg a szöveggel, de nagyon izgalmas az ő témája is, és nagyon erős, sajátos fanya rumora van, sajátosan a miénk, úgyhogy alig várom. Én sajnálom, nem játszom benne, de hát nem érek rá, mert hát nekem is dolgom van egyrészt a Nemzeti Színházban, itt az egyetemen is, és de jó lesz, igen, és alig várom már azt, hogy egymás után játsszuk a kettőt, vagy legalábbis úgy, hogy egyik nap egyiket, utána a másikat. De egyszer már kipróbálunk olyan, de egymás után játsszuk a kettőt, és utána beszélgessünk a nézőkkel. Nagyon fontos, tehát fontos, hogy beszélni ezekről. Tehát gyakorlatilag az előadásnak majdnem a második része, ugye, a közönséggel való személyes beszélgetés arról, hogy ki hogy érte meg ezt a dolgot. Ugye ezt az elvándorlás, kivándorlás, emigrációban való létezést egyrészt annak a nőnek a szemszögéből, aki azt választotta, hogy marad, az Elizevi, és Réka, aki elment, arra kényszerült, többféle körülmény mondjuk így terelte Rékát arra, hiszen 90-ben milyen érdekes ez is. Mi történik a szüleiddel, ugye az édesapja meghúzhatatása kincses előd, kényszerű távozása nyomán, ugye a gyerek is azt mondta, jó, akkor én is megyek innen. Berlinben él, az ő perspektívája, aki azt választotta, hogy elmegy, és kinnalkott, és nagyon erős érzelmi magyarként él kint, teljesen más szociális közegben. Na és ugye ez a két szempont. Elizevét meg ne felejtsük, hát félig száz, tehát ez 100 felmenői vannak.
Számodra fontos egy ilyenfajta interakció a közönséggel?
Persze, én úgy gondolom, igen. Hát miért csinálok színházat, nem ezért? Hát gondolkozzanak, katarzis volt, hogy jó volt, hogy ez fontos. Most visszajelzéseket mondok, hogy miket mondtak az emberek. Kimegy a ruhatárba, elveszi a kabátját, már ahol beszél, hogy na, a holnap mi csinálunk, vagy nem tudom, melyik a moziba, tehát hogy erről beszéljenek, hogy beszélgessenek az emberek. Közelebb kerülnek önmagukhoz, társaikhoz, kultúrájukhoz, gyökereikhez, magyar mi voltukhoz, hozzánk.